Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 9 perckor szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Napra kész műsorban közvetlenül bennünket érintő kérdésekről lesz szó. Többek között arról, hogy nincsen konkrét energiaügyi stratégiája Romániának. Szót ejtünk a Csíksomlyói búcsú UNESCO listára való felterjesztésének helyzetéről, és megpróbáljuk áttekinteni azt az eléggé forró témakört, amely visszatérő motívum a mindennapjainkban, és a közbeszerzése kapcsolatos. Vendégünk ma a Naprakész műsorban Antal István, Hargita megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Ipari és Szolgáltatásügyi Szakbizottságának titkára. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mielőtt belevágnánk a részletek elemzésébe, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 074 027 4 1 6 5-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyi-radio.ro. Tisztelt képviselő úr, akkor induljunk ki talán ezen utolsó téma elemzéséből, mert hogy a közelmúltban a szakbizottság tagjai Viktor Grigorescu energiaügyekért felelős miniszterrel tárgyalt Bukarestben. Konkrétan a tarnicai vízi erőmű építkezéséről volt szó, de ön számomra egy nagyon megdöbbentő kijelentést tett, mégpedig azt, hogy Romániának nincs egy energetikai stratégiája. Na most eddig jó volt nekünk, mert kánikula volt, meleg volt, de itt van az ősz, hirtelen beköszöntött, és arra is kell gondolni, hogy előbb-utóbb kezdődik a fűtés szezon, tehát energiaügyi szempontból azért fontos, hogy hogy is áll az ország. Miért ilyen borulátó ebben a tekintetben, tisztelt képviselő úr?
Na most azért vagyok borulátó, mert a változások után 2008-ban jutott oda először Románia, hogy elkészült egy energetikai stratégia. Ugyanis azelőtt a változások utáni tizenannyi évben felborult minden, ami elindult a 80-as évek közepétől, mondvá, hogy hát az egy másfajta elképzelés volt, és gyakorlatilag 18 évre volt szükség, hogy megszülessen egy másik, amit a bizottság megvitatott. Én ugye itt vagyok, mert elég rég, és előterjesztett, és el is fogadta a parlament. És hogy megjelent rá két hónapra, csak emlékeztetném, hogy sajnos épp a liberális kormány volt, amikor bizonyos érdekek miatt már hozzányúltak két hónap után, és elkezdtek rajta változtatni. Vannak, akik emlékeznek, hogy akkor úgy akarták, hogy a több energiát termelő nagyvállalatokat összevonják, és akkor két, illetve egyetlen egy országos szinten irányított tevékenység lesz. Aztán ezt is később eldobták, mert amikor együtt kezdett az úgynevezett szociáldemokrata liberális együttműködés, ez a híret Uszelé, akkor kettőt szerettek volna, két nagy központot, hogy az egyiket a libik, a másikat meg a szoznemek irányítsák. És akkor így az a ugyanolyan, amilyen stratégia, de megbukott, és azóta most minden kormány azzal foglalkozik, hogy ezt készíti. Amikor ott volt a miniszter úr a bizottságunkban, akkor megígérte, és milyen érdekes az élet ma, 14 órakor, 2-től, miután a végszavazás befejeződött, be volt jelentve egy nagy terembe, hogy jön és bemutatja ezt a stratégiát. A bizottságunk tagjai, sőt, még nem volt lejárva a végszavazás, egy páran ki is mentünk a teremből, mert bennünket nagyon érdekelt, hogy akkor most végre lássunk tisztán, hogy tényleg ez a úgy magát függetlennek nyilvánító kormány mit is képzel el, és ha elfogadja ez a parlament, akkor a következő időszakra mi történik. Erre a terembe volt zárva, kissé később megjelent egy államtitkár, és elmondta, hogy hát sajnos nem jöttek el, mert a azt kérték a szenátor kollégák, hogy hát először küldeni el azt az anyagot, amit be szeretne mutatni, és majd miután azt tanulmányoztuk, akkor ez bemutatva. Erről ennyit, utána a bizottságba bejött a államtitkár, és akkor megegyeztünk, el is küldték az anyagot hirtelen, ami egy ilyen vetítőképes tájékoztató tulajdonképpen, de részletek nincsenek benne. A részletek majd azután születnek meg, amikor véglegesítették ők. Tehát erről ennyit, és ez egy valóság, szomorúnak mondta ön a hír, de ez egy azért valóság, hogy a tárnicai erőműről, amelyik egy olyan rendszert hozna létre, hogy kiegyensúlyozza a csúcsba a fogyasztást és biztonságot teremtsen, mert egy úgynevezett dupla erőmű szivattyúzással vinnék vissza a vizet, és akkor, amikor szükség van, akkor működtetnék, nem megyek bele a részletekbe. 1975 óta foglalkoznak a gondolattal, tanulmányok, meg minden elkészült, és folyamatosan az elmúlt években mindig arról volt a szó, na most már megtalálták a beruházót, és akkor majd magánberuházás lesz, meg állami beruházás lesz. Most egyszerűen bejelentette, hogy hát, mivel ez egy 1 milliárd eurós beruházás, úgy döntöttek a mostani vezetésbe levő szakemberek, hogy hát akkor ezt most nem fogják megépíteni, hanem 4 kisebbel próbálják ezt megoldani. Ez nekem azt mondja, hogy akkor majd a következő 10 évben ebből nem lesz semmi, sajnos. És ez egy zavaró tényező, mert enélkül nagyon nehéz tisztán látni, nagyon nehéz eligazodni akkor, amikor egyik vagy másik hatóság bejelent valamit, most amit az előbb mondott Havrilec úrról, akkor nem lehet pontosan tudni, hogy az megvalósul-e, ha leteszik a szakemberek az asztalra, mert van egy stabil kormány, amelyik független attól, hogy 2 évenként vagy évenként változnak a miniszterek, de a prioritásokat szem előtt tartva nem nyúl hozzá a stratégiához, ha van, maximum egy ilyen 15-20%-át annak a függvényében, hogy éppenséggel ez most jobboldali, baloldali kormány, hát azokon tud változtatni, de a gerincéhez nem nyúl hozzá azért, hogy kiszámíthatóvá váljon ez a nagyon fontos ágazat, mindenki tudja, hogy hát a nemzetgazdaság létettől függ, tehát egy normális energetikai stratégia és egy jól működő rendszer, hát azt tud stabilitást adni hosszú távon, nem történhetnek ilyen váratlan események, hogyha kiesik valami nagyobb termelő egység, ha kapkodunk, akkor tudjuk, hogy mit akarunk, arról nem beszélve, hogy 2020-ig, ugye most már létezik egy nagyon világos uniós stratégia, hogy az energia, mármi az elektromos energiahálózatot, illetve a gázvezeték hálózatot is úgy kötik össze a 28, vagy most már 27 tagállamba, hogy bármikor, ha valahol probléma van, akkor ez hasznosítható legyen, tehát tudjanak egymással közlekedni, és ha gond van valahol, akkor tudjanak segíteni, illetve egymással kereskedve ott, ahol plusz termelődik, azt tudják az európai piacon értékesíteni. Ne kelljen továbbra is, főleg a gáz esetében, ugye a nagy orosz birodalomnak kiszolgáltatva legyen tulajdonképpen szinte minden európai ország.
Most a tisztelt hallgatók nem egészen tudják, hogy miről beszéltünk mi, ugyebár Habilec úr kapcsán, mert ők ezt nem hallották még, de engedje meg, hogy picivel később visszatérjünk majd rá.
Ami előre futottam, de köszönöm a figyelmet.
Ami megdöbbentő számomra, hogy említette a képviselő úr, hogy 75-től téma az a tárnicai vízi erőmű építése, az út 2014-től kezdve befektetőket keresnek, és eddig mintegy 3 millió eurót költött el Románia erre a projektre, anélkül, hogy egy kapavágás történt volna.
Nem az egyetlen, sajnos.
Hát ez megdöbbentő azért.
Most, ha még mellé tesszük, apropó stratégia, hogy annak idején 5 atomerőművet szerettek volna építeni, én történetesen akkor egy olyan üzem meg voltam középszintű vezető, aki bedolgozott. Ezekben is végül 2 készült el, és a 3.-4. ugye Csernovodáról beszélek, legalább 10 éve beszélgetnek, és a vágyhűek tudják, hogy abból se lesz semmi, de néha-néha mindig felmelegítik, hogy most épp a kínaiak szeretnének, nem tudom, kik szeretnének idejönni. ne mondja van a gyerés, mennyi pénzt költöttek. Pontosan ez a gond. Hogyha nincs egy tiszta világos stratégia, amit a szakemberek, ha kidolgoztak, akkor egyik másik politikailag oda tett államtitkár vagy miniszter, aki nem belülről jön, mert ugye nálunk ez a gond, hanem majd oda teszik valahonnan, hát akkor az nem tud változtatni, mert egy folyamat kellős közepében nem szabadna beletenni erre.
És egy másik igen fontos kérdés, amit szintén kihangsúlyozott a nyilatkozatában a találkozó után, hogy ebbe a kialakítandó vagy kidolgozandó energetikai stratégiában az európai direktívák összehangolásával kéne valahogy zöldágra vergődni. Na most azt tudjuk, hogy már jócskán benne vagyunk a 2020-ig tartó európai finanszírozási időszakban. Ha egyáltalán nincs még stratégia, nincs elküldve, nincs letéve Brüsszelbe, akkor ilyen területre azt hiszem, legalábbis számomra úgy tűnik, hogy nem lehet európai pénzeket elhívni.
Hát persze, ez a egyik legnagyobb gond, mondjuk, ha zárójel teszünk, és azt mondjuk, mert arról is épp ma szó volt az úgynevezett zöld energiáról, újrahasznosító energiaforrásokról, és itt megvannak már a számok is, hogy 2020-ig, illetve 2030-ig 100% arányban mennyit kell termeljen az ország, akkor ez a fele úgy, ahogy működik, és ide is lehet hozni, de hát ezek kisebb összegek. Na most pontosan erről volt ma még egy adott pillanatban szó, mert egy olyan törvénytervezet hagyott jóvá a plénum, amit az én szakbizottságom dolgozott ki, és ami miatt már is óriási vita van, ez pedig egy közös gázvezeték, Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria között épp azért, hogy próbáljanak szabadulni a kiszolgáltatottságtól, ami sajnos, hogy a orosz gázvezeték, vagy a gázszolgáltatás gázmennyiségéről szó. És ez is, amit aláírtak szeptember 9-én Budapesten, ez a négy ország szakemberei, részünkről a Romgáz vezérkara, egy nagyobb összeg, több mint 300 millió, 317, ha jól emlékszem, millió tudna hozni az Unióból, hogy ez megépüljön, és egy 4-5 éves, 2020-ig van a határidő, hogy ez működjön, de óriási vita van, mert ugye, hát a déli részen fog átmenni, minket nem érint 11 megyén, ott Bulgárián bejön, Oldós, ezeken keresztül Hunyad és Krasszú szerint érinti itt, de már is óriási vita van, természetes, hogy bizonyos olyan területeken kell átmenjen, ahol meg kell oldják azt, ami nagyon nehéz, a közérdekű kisajátítás ügyét. És azért, hogy ez ne úgy történt, mint az autópályák esetében, hogy évekig tart, hát bizony olyan cikkek mentek be, amikor hát bizonyos mostanig ismert szabályokat túl kell lépni. Mondtam egyet, ez is egy ilyen kérdés, ami direkt kapcsolódik az energetikához, mert ha ez megtörténik, akkor épp az európai rendszerbe beilleszkedtünk, és ezzel válik biztonságossá Romániának a helyzete arra az esetre, hogyha valami zavar van, és az a 15-20%-nyi gáz, amit általában valamikor 30% volt, ez a oroszoktól kap, az nem érkezik, akkor tudja pótolni, mert Nyugat-Európához, illetve ha most lassan elindul a Fekete-tengeren is az a egy-két hely, ahol termelnek ki kőolajat és gázat, akkor ha plusz termelése lesz, akkor export lehetőséget is teremt, mert köztudott, hogy a többi országoknak nincsenek ilyen tartalékai, mint Romániának.
Apropó, ha már így említette ezeket az teljes mértékű újdonságokat, akkor visszatérve arra a bizonyos nagyon optimista kijelentésre, és Havrilec úr ugyebár az energetikai árszabályozó hatóságnak a vezetője, és azért kérdeztem öntől, ami az adásba léptünk, hogy tájékoztassuk a hallgatókat, mert volt egy olyan kijelentése, hogy jót tenne a lakosságnak az, ha most liberalizálnák úgymond teljes mértékben a gáz árat, mert hogy akkor csökkenne a lakosság által fizetett gázár. És hogy annyi gáz van most már a tározókban, hogy a Románia a telet akár import, orosz import gáz nélkül is kibírja. Tényleg ilyen jól állunk, tisztelt képviselő, vagy túl optimisták ezek a nyilatkozatok?
Nem, ez nem azt jelenti, hogy jól állunk, hanem azt jelenti, hogy nem nő a fogyasztás. Ugye ez egy valós probléma. Tulajdonképpen nálunk, hogy az elmúlt időszakban, főleg nagyobb vegyipari cégek, meg olyanok, amelyikek több gáz fogyasztottak, és akik odafigyeltek, és csúcstechnikával csökkentették, mert van egy ilyen program az európainak, a hatékonyságot növelték, illetve mivel kevesebbet fogyasztanak, így nincs szükség, mondtam az imént, hogy valamikor 30%-át hoztuk az oroszoktól, aztán ez télen történt általában, most már lassan lecsökkent, és megtörténhetik, hogy nem ez lesz szükség, mert a tározók, ha tele vannak, gyakorlatilag minden országnak 100 napra kötelező módon az Unióba kell legyen tartaléka, ha bármi történik, akkor önállátóvá tudjon válni. Tehát ezt is mellé tesszük, hogy van állami tartalék, de plusz, ugye kicsit fejlesztették a gáztározókat is. Na most azért érdekes ez a kijelentés, hogy ha a verseny elindulna ténylegesen, és a gázpiac, ugye, ahogy az elektromos energia piaca már jobban működik, a gázpiac is úgy működne, hogyha nem az egészet, de legalább 40%-át ennek a gáznak szabadon lehetne, mert az már a lehetőség megvan, hogy azzal kötök szerződést, akivel akarok forgalmi, akkor megindul a verseny, és akkor kénytelenek olcsóbban adni. Mert itt a helyzet nem arról szól, hogy a kitermelési ár magas lenne, illetve az elektromos energiának az előállítása is magas lenne, hanem amióta ez így történik, akkor a szállító, a szolgáltató vesz le, illetve tesz rá erre az ára egy nagyobb összeget, amit nagyon nehezen lehet kezelni, mert nála a profit a legfontosabb. Hogyha viszont versenyezni kell egymás közt, akkor azt jelenti, hogy a fogyasztó, beleértve a fizikai személyeket is, a törvény erre lehetőséget az azt választja, aki neki olcsóbb ajánlott ezt az asztalt. Tehát erről van szó, de még folyik a vita, mert ugye ilyenkor a nagy elektromos, az elektrika maga, illetve a több tucat szolgáltató, meg gázszolgáltató, sok van, nem termelő, mert a romgáz termeli meg, mondjuk egy 40-50 százalékát termeli ki a gáznak, 40-valahány százalékát, körülbelül annyit termel tulajdonképpen a Petrom is, mert ugye a kutak mellett, a kőolajkutak mellett a hozadék a gáz, és van egy jó pár másik, de az egy olyan 10 százalékot hoz össze-vissza. És akkor ez valóban változtatna, csak még igen nagy az ellenállás. Igen nagy az ellenállás, de előbb-utóbb, és ez is összefügg a stratégiával, mert hogyha okos, értelmes a stratégia is elfogadott, akkor a hatóság nyilván kötelező módon azt alkalmazza, ami ott számára is elő van írva.
De mégiscsak ellentmondást érzek, mert a tavasszal ugyebár felvetődött a gázár emelés. Aztán végül is jobb belátásra bírták egyesek a hatóságnak a képviselőjét, és a kormány sem hagyta jóvá a gázár emelést. Ha ilyen jól állunk, és egy pár hónapra rá azt mondja a hatóság vezetője, hogy olcsóbb lenne a gáz, hogyha felszabadítanák ezt a versenyt, akkor miért kellett a tavasszal?
Nem a hatóság akart állat emelni, nem a hatóság akart, tehát természetes, hogy a cégek a minél nagyobb profit reményébe, és annak a reményé, ugye most legyünk őszinték, hogy azért az üzemanyag ára az elég keményen csökkent az elmúlt időszakban a világpiac miatt. És akkor nekik óriási veszteségeik voltak. Ez is legyen természetes, mert hogyha most nem 6 le 20-ban adják, hanem 5 le vagy 4 le 69-ban a gázolajat, ugye a motorinát, akkor azért az egy le valamennyi, az valakinek el kellett viselni. Tehát volt egy ilyen periódus, mert ugye nem lehetett, azt gondolták ők, hogy ez egy rövid ideig tart, mert oda mennek gyorsan, és akkor rendet csinálnak Szíriába, mert erre is szól a háború tulajdonképpen ott, és ha rendet csinálnak, akkor megint visszamegy olyan 80-100 dollár közé hordója a kőolajnak, és akkor stabilizálódnak az árak. Na most nem az történt, mert míg a háború minél tovább tart, ez most fordítva történt, alacsonyabb árak vannak. Na akkor volt egy ilyen nagy fellendülés, azóta ez lecsitult, és akkor most a hatóság ezzel próbálkozik meg, hogyha verseny lesz, ez a fogyasztónak előnyére válik, mert akkor nem úgy csinálják, mint most. Most ugye kiküldik a szerződést a fogyasztóknak, és akkor egyszerűen ott apró betűvel bele van írva egy pár olyan dolog, hogy akkor neki joga van, anélkül, hogy leolvasna valamit, minden hónapban beszesz egy bizonyos összeget, és én megfinanszírozom a szolgáltatót, úgy, mert nyáron nyilván kevesebbet fogyasztok, de annyit fizetek, mint télen, mert eladja a hétköznap embernek, hogy ez neki jó, mert télen akkor kevesebbet fizet, hogyha minden valamit számláz. Mondtam egy egyszerű kis trükköt. Na most, ha én döntöm el, hogy kitől veszem, és nem úgy van, engem mindig meggyőznek, mert ugye nálunk is, ahogy van az EON, meg a Hargitagázott, ami egyéb a kettő van, hát akkor nagyon tudok válogatni.
Megtetejék hallgatókat, köszönhetünk először egy telefonhívást, játszunk be, ha megengedi, üdvözlőjük adásban, ma hallgatjuk Önt.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Májer úr! De rosszul hallom!
De én Isten, de nem tudom, mi van!
Na most!
Lehet?
Kedves felesége felvette a másik telefont a szobába.
Biztos!
Rövides velősen, kérem szépen továbbra is!
Tisztelt Antal képviselő úr! Én csak annyit tudok mondani, hogy 89 óta Romániában csak az változott meg a kalendáriumban, a többi mind csak úgy megy. Ami valami jó volt Romániában, még a kommunista rendszerben is tönkretették. Azután, 90 óta, ha valami jót csináltak, sokáig nem ment, tönkre kellett tenni. És miért? Mert azért, hogy a most már nem akarok mindenkire, hogy a hatalom, a parlamentárisok, nem megyek tovább, a saját érdeküket szolgálják, és nem azokat, akik őket páholyba tették. Tessék meggondolni mindent, én már 70-et elhagytam, mindent átéltem, királyság idejében születtem, de arra nem emlékszem, csak azt, hogy tudom. De hát óriási a különbség. Addig, ameddig nem azokat szolgáljuk mindenféleképpen, akiknek a vállukon élünk, minket nem fognak szeretni azok, akik oda feltettek. Tehát ott fent lehet dönteni bármit, addig, míg lent csúnya szemmel néznek ránk. Tisztelettel képviselőről az én véleményem.
Szép
ne tessék megharagudni.
Viszont hallásra.
Én nem arra szól, tisztelt uram, de ugye én szoktam válaszolni azért, nehogy azt higgye, hogy nem. Én is éltem azt a korszakot, mert majdnem egyidősek vagyunk, annyit elárulok, de nehogy nekem elkezdje dicsérni a kommunizmus, mert akkor partnerére talált. Én tudom, hogy meghonosodott ez, mert ezt súlykolják az emberekbe. De azért meg kell nézni, hogy az egyik fele miről szól, és én épp arról próbáltam beszélgetni, mert ebben a témában azért alánynak elég otthonosan mozgok, ami a valóság. És nem arról, hogy valaki úgy kell fel reggel, hogy most ki gondolja, hogy hol ártson, milyen rosszat ártson. Nagyon jó lenne, hogyha azok, akik igenis tisztességes, becsületes emberekbe, akik bennünket ide küldtek, ne azt súlykolnák reggeltől estig, hogy mi mind az emberek vagyunk. Elnézést kell a kemény kifejezésért. Persze, hogy általánosítunk, és ezt azt mondjuk, hogy ez így történt, úgy történt, mert azt halljuk, hogy egyik másik mit csinál, az benne van, mi sem vagyunk se jobbak, se rosszabbak, mint azok, akik ide küldtek. De attól eltekintve megpróbálunk a magunk területén valóban odafigyelni, és ahol van egy esélyünk, akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy egy kicsit javuljon a helyzet, és azért sok minden pozitív is történt. Higgyel nekem, főleg a Székelyföldön, meg mindenhol az országban, csak nem annyi, amennyit mindjárt azt hittük, mikor a rendszer megváltozott, hogy most egyik napról a másikra jön a Kánoán. Hát sajnos egy nemzedék rámegy. Mi idősebbek, ezt már tudjuk, hogy nem van egyszerű. Elnézést, hogyha én is hosszú voltam, de
na most
gondoltam, hogy ennyit elmondhatok.
Jött egy SMS. Még igen. Annyit, ha megenged, azért hozzátennék én, mint laikus, esetleg több gazdasági hírt olvasó ember, hogy az uniós belépéssel holmi nemzetközi játékszabályokat is be kell tartani, még akkor is, ha a lakosság hátán csattan néha napján az ostor, szóval ezt is meg kell, hozzá kell tenni, mert hogy ez a játékszabály. Zárója bezárva. Gábor nevű hallgatónk írt egy hosszú SMS-t, és nagyon érdekes a felvetése. Azt írja, hogy több éve a beszerzési törvényre fogják a beruházások meg nem valósítását. A nemrég megtett változtatások sem egyszerűsítették ezt, a beszerzési jogszabályt. Miért nem lehetett már másnap napirendre tűzni azokat a változtatásokat, amelyek már több mint 10 éve megnehezítik a közbeszerzést? Léteznek személyre lebontható felelősök? Felelősségek? Másik kérdésem, mit érnek a stratégiák, a masterplánok, mikor tudjuk, látjuk, hogy az 1000 kilométerben vágott autópályák, expresszutak nem még egy tizedesen fog megvalósulni, hisz kis hazánk a fennkölten hangoztatott fejlődése csak vágyálom, írja Gábor. És akkor belevághatunk itt ebben a másik kényes kérdésbe, a közbeszerzéseknek a helyzetébe, mert hogy történtek módosítások, de mindenki azért arról panaszkodik itt jobbára, hogy továbbra is nehézkes a rendszer, nem teljesen világos, és önök is tartózkodtak a szavazáson, mert hogy az RMDSZ által javasolt több mint 64 módosító javaslat közül nagyon kevés került bele ebbe az új módosított törvénycsomagba. És még azt is kihangsúlyozták, hogy attól remélnek valami javulást, hogy majd a módszertant, az alkalmazási módozatot, mikor kidolgozzák, akkor belekerülnek valamelyest jobbítások ebbe a törvénycsomagba. Én megmondom őszintén, hogy azóta nem is hallottam róla, hogy megszületett volna ez az alkalmazási módszertan. Tehát tisztelt képviselő, hogy állunk a közbeszerzésekkel?
Hát az a helyzet, hogy a végéről kezdjük, hogy megszületett a módszertan 395/2016-os kormányhatározat. Tartalmazza többek között a közbeszerzésekről szóló törvény módszertani végrehajtás utasításának, és a 394-es pedig a úgynevezett, mert szektoriális beszerzésről szóló törvény módszertanát, mert itt van 4 törvényről beszélünk tulajdonképpen. Na most, van nekem egy tiszteletteljes kérésem mindenkihez, azokhoz is, akik az elmúlt időszakban egyfolytában azt nyilatkozzák, hogy még rosszabb, mint a másik. Én annak idején kiadtunk volt egy körlevelet, ahol röviden 10 annyi pontba leírtuk, hogy mi változik, ami szerintünk azért pozitívan érintette a régi törvényt. Az is valós, hogy mi azért nem szavaztuk meg, mert volt 2-3 olyan dolog, amit feltétlenül ki kellett volna hangsúlyozni, ugyanis pontosan annak a következtében történhet meg olyan, hogy a módszertanba egészen másképp értelmeznek valamit, mint ahogy annak idén a bizottságba. A vita alapján ezt eldöntöttük. És ez a legnagyobb baj a Romániának, nem most kezdődött, hanem amióta ugye megvan egyszer ez a kettős, a szenátus és a képviselőház, hogy ugyanazt a törvényt mindegyik el kell fogadja, attól függ, hogy melyik alapfokon, melyik véleményezi, és ezért elhúzódik nagyon, tehát megduplázódik tulajdonképpen egy törvénynek a jóváhagyási folyamata. Ugyanaz történt ezzel a közbeszéd törvénnyel, hogyha felelősséget szeretnénk keresni, akkor egyértelmű felelősség a pont a kormányt, illetve ezt a kormányt is terheli, ugyanis mi történt? 2014 áprilisában jelent meg az európai közbeszédési törvény, amelyik azt írta, hogy 2 év alatt köteles mind a 28 ország ezt átvenni. Na most mi, a mi bizottságunk részéről, mert alapfokon mi voltunk megkeresve, már elkezdtük ezt 2015-ben folyamatosan igényelni, kérni, hogy minél hamarabb vegyék át, ezt csak le kellett volna fordítani, és még kiegészíteni, vagy értelmezni egy-két olyan dolgot, amit itt a mi törvényeink szerint meg kell tenni, be kell nyújtani. Kértük majdnem másfél éven, 2 éven keresztül, és az idén úgymond, februárjában jutott el végül a parlamentbe, a szenátus hamar túlesett rajta, és akkor ott volt az asztalon, ahol 2 bizottság, a jogi bizottság, illetve a ipari szolgáltató bizottsága, nagyon sok civil szervezettel, az összes intézményekkel, akik valamilyen fazon elkezdett ezen vitatkozni. Tehát ha ezt letették volna 1 évvel korábban, és az országos, mondjuk önkormányzatok szövetsége, ahol minden, ugye megyében, meg minden nagyvárosban azért nagyon komoly, meg tanácsok mellett nagyon komoly osztályok működnek, ahol nagyon jó szakemberek vannak. Időben úgy véleményezték volna konkrét javaslatokkal, hogy annak alapján lehessen dolgozni, nyilván, hogy jobb született volna meg. 2. Itt nálunk ez ősi szokás, és nem tudtuk sajnos, mi az első kérésünk az volt az új kormányhoz, hogy bírálják felül ezt, és kötelezzék azt a hatóságot, a közbeszerzési hatóságot, mert van egy ilyen Romániában, akinek ugye minden fitot a fel kell küldeni, véleményezés véget, hogy vegye át teljesen a törvényt. Ki is hangsúlyozták, hogy csak részlegesen. Magyarul olyasmiket, amit nekik nem tetszett, azt nem vettek át, arról meg nem is tudtunk vitatkozni. Ezeket próbáltuk meg mi, az a rendezésről, ugyanis ott volt előttünk a szöveg. Mi előnyösebb helyzetben is voltunk, mint a kollégák, mert mi össze tudtuk hasonlítani a magyar és a román, illetve az angol szöveget, hogy tulajdonképpen próbáljuk meg pontosan átvenni ezeket, mert ez volt a rövid történet. Tehát innen már, akarom mondani, rosszul indult. De ha megengedés, nem akarom húzni az időt, én föl szeretném hívni a figyelmét mindenkinek, hogy ahhoz képest, ahogy indult, magyarán, ahogy a kormány benyújtotta, ahhoz képest hát sok minden megváltozott. Ugye az értékhatárokról, ha beszélünk, ők le akarták csökkenteni, megtartottuk a szolgáltatások és termékbeszerzésnél a 30 000 eurót, addig nem kell ugye nyilvános közbeszerzés, illetve a 100 000 eurónyi munkálatokra is egy egyszerűsített eljárással lehet szerződést megkötni. És amit én pozitívnak látok, és azért hívnám el a figyelmet, mert lehet, hogy nagyon sokan, akik véleményt mondanak, nem olvasták végig, hogy az alvállalkozók például most a szerződésbe szerepelhetnek és számlázhatnak. Mostanig a régi törvénynek az az egyik legnagyobb baja, hogy a szélhámos nagyvállalkozók egy része alvállalkozókkal végeztette a munkát, ő megkapta pénzt, de az alvállalkozónak nem fizetett, az alvállalkozónak nem volt joga direkt számlázni senkihez, mert a törvény most megengedi a törvényt, tehát nem tudják otthagyni azokat, akik a munkát tulajdonképpen elvégezték, de erre nagyon oda kell figyeljenek azok, akik kiírják a közbeszerzést, hogy kötelezzék a nagy vállalkozót, na így ez főleg a nagyobb munkátokról van szó, hogy jelentse meg az alvállalkozóit is, hogy olyan esetben, ha valami ilyen gond van, akkor tudjanak segíteni. És az is alvállalkozónak számít, ezt kihangsúlyozom, mert a mi javaslatunk volt, aki alegységeket szállít mondjuk egy nagyobb munkálathoz. És akkor azt jelenti, hogy ő elvégezte azt az alegységet leszállította, akkor azt neki biztos ki fogják fizetni, mert ő is benne lesz a szerződésbe. A most nem kötelező ebbe az új törvénybe, addig az volt, és ez volt egy óriási probléma, hogy a nagy cégek ütötték ki a többieket, mert kötelező volt bemutatni az előtt való évből, hogy a minimális árbevétele kétszerese volt a saját üzleti forgalomnak, mint a kiírt munkálat. Mondjuk ki volt írva egy 5 millió eurós munkálat, és akkor neki, ha nem volt 10 milliós forgalom az előtt velébe, nem is indulatot. Most ezt megszüntették többek között, hogy megszüntettük, úgy is fogalmunk. És például véglegessé vált most már korábban is, már ez elindult, csak nem igen akarták betartani a hatóságok, hogy nem kell már felülbírálni a tenderfüzetet, úgynevezett tenderfüzetet a hatóságnak, hanem azt úgy, hogy összeállították, tudomásul kell venni. Na most a számvevőszék esetében, mert rengeteg probléma volt, hogy megjelent a számvevőszék, és belekapaszkodott abba, valami formai hibát keresett, amihez neki az égvilágán semmi köze nem volt, mert ha formailag jóvá hagyta a hatóság a felküldött számára felküldött közbeszerzési kiírást, hát akkor nem a polgármestert, vagy azt, aki ki, azt kell számon kérni, hanem azt a hatóságot kell számon kérni, aki ezt jóvá hagyta. Na most ezeket a kérdéseket lassan-lassan kell tisztázni, mert persze, hogy a nyáron jelent meg ez a végrehajtási módszertan, biztos, hogy ez az esztendő rámegy, ez valós, amíg azok, akik mostanig ezzel foglalkoztak, minden apróságot megnéznek, és akkor most átállnak arra az új rendszerre, és képesek lesznek az őket ellenőrző hatóságoknak személyre megmagyarázni, hogy most nagyobb mozgástéren rendelkeznek, és ne kötekedjenek minden veszélyért.
Engedje meg, hogy hallgatót köszöntsön, mert elég régóta várakozik, remélem, hogy még itt van. Üdvözöljük adásban.
Halló, jó napot kívánok, János vagyok.
Elnézést, meg volálban tartottuk, hallgatjuk, János.
Hát én csak annyit szeretnék mondani a gázzal kapcsolatban, hogy én jobban szerettem volna, szeretném, és biztos vagyok sokan, a gázt direkt bevásárolni, nem közvetítőkön keresztül. Mi kórusba szidjuk az oroszokat, ellenben a németek a második nagy vezetéküket építik a balti tenger alatt, és ők lesznek most ezentúl, tehát ő rajtuk keresztül lesz Európa ellátva orosz, csak orosz gázzal, mert másonnét nincs honnét hozni gázt. Kivéve, ha majd az amerikaiaknak a palagáza, a cseppfolyósított palagázát majd fogják idehozni, az egy későbbi, hogy is hívják. Tehát én szerintem ez nekünk átcsökkenést, hogy így összekötik őket, ez nem fog hozni, hanem ez csak a németeknek az érdekeit használja, mint mindenbe. Egy csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.
Köszönjük a véleményét.
Tisztelt Uram, akkor pontosítsunk egy kicsit. 2030-ig megvan a szerződésük a Gazprommal a németeknek, és a német gazdaság 50%-a van kiszolgáltatva az orosz gáznak. Ez valós, azért mert a németek az OPEC-kel nem tudnak az arabokkal konkrét szerződéseket biztonságosan kötni, mert nem lehet tudni, hogy mi történik. Tehát mi nem a német érdeket szolgálja ez, amiről én beszélek, hanem egész más, mert akkor a Káspi-tengeren onnan érkező gázt lehet hozzánk bevinni, illetve a bulgárokon keresztül kapjuk, és ezzel tudjuk azt a bizonyos déli vezetéket, amit az oroszok meg akartak építeni, úgyhogy minket az nem érintett volna kikerülni. Ez vita, az is igaz, ebben teljes mértékben igaza van, hogyha direkt szerződéssel kapnunk a termelőktől a gázt, akkor az olcsóbb lenne. Teljesen igaz, mi emellett nem egyszer, nem kétszer kiálltunk folyamatosan. Igen, ám, de miután szétvágták a szállítást, ugye a romgáz, transzgáz, tehát megszülettek ezek, ugye, ahogy a villamos energiánál is külön vannak választva a termelők, és külön az elektrika, amelyik szállít. Ebben valós helyzet van, most azzal kell foglalkozni, ezt megpróbálni feloldani, ez tökéletesen igaz, ezzel folyik egy nagyon-nagyon erős harc, ugyanúgy, mint ahogy folyik a másfajta szolgáltatásokkal is, csak ugye a 90-es évek elején mindenki azt hitte, hogy az egy szuper dolog, hogy az állam kezéből mindent ki kell venni, és akkor az önkormányzataink is minden odaadták magáncégeknek a villany szolgáltatást, meg odaadták a szemétbegyűjtést, meg odaadták a vízszolgáltatást, mindent, és amíg rájöttek, hogyha ők kezelnék, akkor olcsó benne az egész, mert a magáncégek a profitra utaznak, és nem azért vették át, hogy segítsenek a lakó. Ebbe, uram, tökéletesen igazat adok, ugyanaz az álláspontunk közös, Csak ezt elég nehéz mondjuk 18-28 embernek a többivel szembe kivinni, bízzunk abba, hogy a következő időszakban valamivel értelmesebb döntések születnek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 48 perckor a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Antal István, Hargita megyei parlamenti képviselő, az Ipari és Szolgáltatásügyi Szakbizottság, a képviselőház szakbizottságának a titkára, és jobbára energetikai és közbeszerzési kérdésekről beszéltünk eddig, de ugyanakkor ön egy másik bizottság, szakbizottságnak is a jeles tagja, és ez már közvetlenebbül érint bennünket, úgymond lelkileg is, mert hogy a Csíksomlyói Búcsúnak az UNESCO szellemi és örökségi listára való felterjesztésével kapcsolatosan felmerült háttérinformációk, nézeteltérésekkel kapcsolatos. Nos, Zsírvásárhelyen tartott kihelyezett ülés a szakbizottság augusztus végén, és azzal a célra, hogy ugyebár a Brünkus szoborcsoportot a világörökségi listára való felterjesztéséről döntsenek, és ezen az ülésen ön határozott álláspontot kért. Kapott-e választ a Csíksomlyói Búcsú kérdésével kapcsolatosan, vagy erre még várni kell?
Na most én tulajdonképpen ott akkor azt kértem, hogy szeptember hónap végéig a minisztérium a bizottság számára tegyen le egy kompakt anyagot, ahol részletesen tájékoztat nem csak a Brunkus vagy a Somlyói helyzetről, hanem minden felterjesztésről, ami pillanatnyilag ott van, és arra vár, hogy az UNESCO elfogadja, vagy nem. Én konkrét választ kaptam, azt el kell mondjam, mert amikor ez a hír felröppent, hogy visszavonták, én azonnal augusztus 9-én írtam egy levelet a miniszterasszonynak, az UNESCO bizottság nevében nyilván, és egy pár nap múlva jött is a válasz, hogy nem vonták vissza. Tehát a valós helyzet az, hogy nincsen visszavonva, de úgy, ahogy megtörtént a Brönkussal, amelyik viszont ugye mégiscsak a román nemzetnek egy kiemelkedő alakja, és fel volt terjesztve az anyag 2012-ben, és azt viszont visszavonták, mert olyan híreket kaptak, hogy úgy abba formába, hogy előterjesztették, nem fogják elfogadni, és akkor ezért ment ki a bizottság, hogy ezt tisztázzák, és a bizottság támogatta, hogy igenis most egy új bizottságot hoztak létre, és most úgy nyújtsák be 2019-ig, hogy minden igényt kielégítsen, és valóban kapja meg a engedélyt. Tehát ez a, mondjuk, hogy pontosítsak a hírrel kapcsolatban, én meg vagyok győződve, hogy a szeptember végi bizottsági ülésen akkor kapunk egy anyagot erről is, és hogy zárójelbe tegyem, én tulajdonképpen azért vállalkoztam többek között, hogy ebbe a bizottságba is tevékenykedjek, mert három évvel ezelőtt leállt a Derzsi erőtemplom felújításának a munkálata, és ugye ez viszont az UNESCO örökség tagja. És nekem nagyon fontos volt, hogy ott első kézből tudjam, hogy mi történik, és egy hosszú-hosszú lobbizás eredményeképpen most már, hál' Istennek, augusztusban megkapta azt az összeget az építő, amelyik szüksége van, és úgy tűnik, hogy most már jövőre ezt be tudják fejezni, és ezen kívül még ugye a Somlyó is fel volt terjesztve, a szellemi örökség, hogy egy kicsit ezt is kövessem, és akkor szó volt Torockóról, és még egy pár olyan dolog, ami ugye hozzánk közel állt, mert amúgy én nem lennék szakember, de Hargita megyébe a Derzsi, a Dájai és a Bögözi műemléktemplomok felújítását, amihez szintén hozzájárult a műemlékvédelmi alap, hát ezt évek óta követem.
Utolsó hallgatót kapcsoljuk be, és nagyon már szépen meg fogom kérni, hogy röviden és velősen fogalmazzon. Haló, adásban van.
Haló.
Hallgatjuk Önt, haló.
Haló, jó napot kívánok, János vagyok, közbeszerzési szakértő.
Üdvözlék, János. Röviden kérem szépen, amiben lehet, mert telik az idő nagyon.
Kovászna és Hargita megyében nagyon sok önkormányzatnak nyújtok közbeszerzési szaktanácsadást, és a tapasztalatom az, hogy akár az előző törvény esetében nem magával a törvénnyel van a legnagyobb baj. Tehát a nagy beruházások, én elmerem mondani, hogy nem a törvény miatt, hanem a törvény alkalmazásában részvevő személyek kevés hozzáértése, vagy pedig más szándékai miatt csúsznak. Az új törvény az valamennyivel jobb, mint a régi. Sajnos a polgármesteri hivatalok alkalmazotti köre nincs felnőve a feladathoz. Elég sután állnak hozzá, nincsenek meg azok az ismeretek, amelyek a mostani törvény alkalmazását főleg az online felületeken keresztül lebonyolítani hivatottak. Persze, hogy van javítani való, és a képviselő valószínűleg sokkal többet tud erről. Én egyre hívnám fel a figyelmet, és az tényleg abba a körbe tartozik, hogy a kormány határozat az alkalmazási normákkal eltér attól, amit szerintem a törvényhozó a törvény megalkotásával alkalmazni szeretett volna. Mégpedig a becsült értéknek a kérdése. Ugyanis pillanatnyilag az van, hogyha a tervezési feladatok és a kivitelezési munkálatok összértéke, becsült értéke meghalad egy bizonyos szintet, és ez egy bizonyos procedurát feltételez, akkor magára a tervezési feladatokra is ugyanolyan procedurát kell lebonyolítani, mint amilyen a kivitelezésre. És ez főleg az uniós pályázatok esetében valóban 2-3-4 hónappal eltolhatja a megvalósításnak az időtartamát.
Köszönöm szépen, uram! Köszönöm szépen! Nagyon fontos dolgokat mondott János, és köszönöm szépen, mert én is egyszer-kétszer megpróbáltam elmondani, csak általában bal kézből mindig. Azok, akiknek valami nem, ha valami sikerül, akkor ők a hősök, ha valami nem sikerül, akkor rossz a törvény. És a másik az a szomorú, és itt van igaza még egyszer, hogy évek óta ezzel szórakoznak, hogy módosítanak a módszer. Ami nem tetszik, ha valami végre, valami értelmes dolgot bevisz a parlament, akkor akik kidolgozzák a módszertant, a direkt érintett minisztériumi szakemberek, azok úgy értelmezik, hogy nekük legyen jó elsősorban, Ez valós. Az egyszerűsített eljárásnak, amire szintén utalt, az lenne a szerepe, és itt jön be az, igaza van, hogyha az önkormányzatok szakemberei veszik a fáradtságot nagyon alaposan, és amikor előkészítenek egy közbeszerzési kiírást, akkor ők tudják mérlegelni, hogy milyen irányba tudják elvinni, és lehetőleg úgy kövessék az egészet, hogy amikor már a szerződést kötik meg, akkor nagyon fontos legyen, hogy azt pontosan, világosan lehessen követni, mert tulajdonképpen a számvevőszéknek nem az lenne a dolga, hogy a formai hibákat keresen, hanem azt nézze meg, amikor megnézi, ha már megnézi, hogy a szerződés feltételeket betartották, és pontosan, precízen az történt-e, ami benne volt az előírásban. Tehát van még, ez egy nagyon komoly javaslat volt, és én személyesen még egyszer köszönöm, hogy így elhangzott egy szakember részéről. A törvényben is benne van, hogy ahol nincs, ott létre kell hozni közbeszerzési osztályt, jól felkészült emberekből, a kisebb polgármesterek pedig kell nevesítsenek egy embert, aki azért felel a közbeszerzés felé. Nagyon fontos tevékenység, közbeszerzés, beruházási tevékenysége a legfontosabb tevékenység egy önkormányzatnak, mert a többi az nagyjából rutin, itt viszont évről évre ugye újabb és újabb fejlemények vannak, beruházások vannak, és ez nagyon fontos, hogy akik ezzel foglalkoznak, azok pontosan tudják, hogy mi a teendő.
Én pedig önnek köszönöm meg, hogy ennyi mindenről tájékoztatott. Merem remélni, hogy hasznos információkat is tudtunk közzétenni. Tisztelt Antal István, Hagita megyei parlamenti képviselő, az Ipari és Szolgáltatásügyi Szakbizottság titkára. Köszönöm önnek, hogy vendégünk volt a Naprakész műsorban. További jó munkát kívánok.
Én köszönöm a lehetőséget.